Varga László megyés püspök gondolatait hallhatják a karizmatikus megújulásról.
Sziasztok! Szeretnék egy személyes történelmi visszatekintést mondani a karizmatikus megújulással kapcsolatban, és utána néhány gondolatot meg arról, hogy szerintem mi az, amire figyelni kellene, és amire hangsúlyt tenném a megújulásba, különösen a karizmatikus megújulásba kapcsolódott fiatalok számára. Én a megtérésem után 3 évvel, 1977-ben hallottam először a karizmatikus megújulásról, illetve egy olyan közösségről, amiről azt mondták, hogy karizmatikus. Nagyon kíváncsi voltam, és elmentem Halászterekre. Egy magánháznál találkoztunk, Dombé Ferenc atya volt a közösségnek a papja. Megdöbbentő volt számomra akkor, hogy olyan fiatalokkal találkozhattam ebbe a közösségbe, akik utcai evangelizációra készültek, és a közösség tagjai imádkoztak fölöttük, hogy legyen bátorságuk, erejük tanúságot tenni Jézus Krisztusról Budapesten az aluljárókban, kábítószeres fiataloknak, akik papíron nem léteztek, mert Magyarországon akkor se szegénység, se kábítószer nem létezett, de a valóságban voltak, és örültem, hogy találkoztam ezekkel a fiatalokkal. Ami meglepő tapasztalat volt, hogy valami egészen furcsa nyelven énekeltek, és rendkívül kíváncsi voltam, hogy ez hogy működik. És amikor megkérdezték, hogy imádkozhatnak-e fölöttem is, akkor természetesen igent mondtam. Amikor megkérdezték, hogy mit tapasztaltam az ima után, akkor azt mondtam, hogy semmit. De nyitottak szentírást, és ketten nyitottak szentírást, és mind a ketten ugyanazt a helyet nyitották ki a Lukács evangélium 4. fejezetében, és a 18. verstől kezdték el olvasni: az Úr lelke van rajtam, ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Nem is sejtettem, ők azt mondták, hogy ez az életednek az életedre szóló üzenet. Nem is sejtettem, hogy ez mennyire gazdagon fog kibontakozni, illetve beteljesedni a papi hivatásom során. Másnap hatalmas örömmel ébredtem, és az öröm majd szétfeszített 2 hétig, aztán elmúlt, és úgy gondoltam, hogy hát csalók ezek a karizmatikusok, mert nem maradt meg az öröm bennem, úgyhogy kiábrándultam a megújulásnak a közösségéből, amivel találkoztam, és utána évekig nem voltam hajlandó találkozni velük. A következő találkozásom az a papszentelés után 1 évvel volt, 1983 pünkösdje előtti pénteken egy lelki gyakorlaton vettem részt. Akkor már Magyarországon legalább 20 pap volt, aki bekapcsolódott a katolikus egyházon belül a megújulásba. Én ott találkoztam először a Katona István atyával, Zselepszky Fábiánnal, Marik Tamással, Kovács Gábor atyával, és még sok más pappal. Ez a találkozás azért volt rendkívül fontos számomra, mert itt éltem át először imára való gyógyulás, mégpedig a saját testemben. Súlyosan beteg voltam, imádkoztak fölöttem ezek az atyák, és egy pillanat alatt megszűnt a gyomorfekélyem, ami műtét előtt volt. De ami nagyobb ajándékot jelentett, az, hogy újjászülettem Szentlélekbe, és egy olyan megmagyarázhatatlan, ismeretlen tűz lobbant lángra bennem, ami azt gondolom, hogy azóta is ott ég a szívembe, és nagyon kitartóan, más-más hőfokon, de átjárja, áttüzesíti a papságomat, a hivatásomat. A következő ilyen forduló vagy találkozási pont a karizmatikus megújulással, mivel én akkor bekapcsolódtam, ott hagytam a Bokor közösséget, ahol addig tartoztam, és bekapcsolódtam a megújulásba. Éveken keresztül hatalmas tűzzel szolgáltam, ahova hívtak, mentem szolgálni. 1987-ben juthattam ki Rómába egy nemzetközi karizmatikus konferenciára. Ebben két dolog volt rendkívül meghatározó. Az egyik, hogy ezen a konferencián Teréz anya is ott volt, Kalkuttai Teréz anya, és az ő előadása alatt kaptam egy olyan indítást, ami hosszú évekre meghatározta az utamat. Ez így szólt, hogy oszd meg az életedet a szegényekkel. A másik tapasztalat ugyanilyen fontos volt. Én addig úgy tudtam, hogy a karizmatikus megjólás, legalábbis nekem a saját egyházamban, a katolikus egyházon belül folyamatosan azt kommunikálták, hogy ez protestáns szekta. És így is kezeltek bennünket. És én ott találkoztam először azzal a tapasztalattal, hogy a katolikus egyháznak szerves része, nagyon fontos része a karizmatikus megújulás. Részt vettünk egy audiencián II. János Pál pápával, és ott közel 1000-en voltunk, 250-nél több püspök és pap, többiek világiak, és ezen az audiencián hatalmas erővel dicsőítettünk, és nyelveken énekeltünk, imádkoztunk, és a pápa egyáltalán nem azt mondta, hogy mi egy szekta vagyunk az egyházon belül, hanem bekapcsolódott az imába, és nagyon bátorított, nagyon erősített bennünket. Erre a tapasztalatra szükségem volt ahhoz, hogy másképpen viszonyuljak a megújuláshoz Magyarországon. Aztán plébános lettem, ezek még a káplán éveim alatt történtek, Várkolotán voltam káplán, aztán plébános lettem. Plébánosként meghatározó találkozás volt számomra a megújuláson belül a Júda oroszlányai és áldozati bárány közösséggel való találkozás, először Péliföld Szent Kereszten, aztán Homokkomáromba, a Veszprémi Egyház megyéhez tartozott meg akkor Homokkomárom, és a püspök engem jelölt ki referensnek, hogy ennek a megújulást képviselő közösségnek legyek a referense. Aztán bekerültem Kaposvára plébánosnak 1993-ba, és itt mindjárt az első évben elkezdtük szervezni az életörélekben szemináriumokat. Olyan vonzó volt az emberek számára, hogy volt olyan év, hogy 2 szemináriumot is kellett szervezni, mert folyamatosan jöttek az emberek, és közben az egyházközség ima élete, a Szentírással való kapcsolata és a lelki élete megújult. És ezt én az életörélekben szemináriumoknak, a Szentlélek szemináriumoknak tudom be, és köszönöm meg a Jóistennek. Közben kaptam 2 káplánt, először a Nyéki Kálmán atyát, aztán a Fábri Kornél atyát. Mind a ketten az Emmanuel közösségnek az elkötelezett papjai, tagjai voltak, és hát ők hozták az alfa kurzusokat, és ugyanúgy a megújulást szolgálták a kurzusokon keresztül, mint amit a Szentlélek szemináriumokkal elindítottunk, mielőtt ők megérkeztek volna. Ez alatt az idő alatt bekapcsolódtam, illetve beválasztottak az NSZB-be, a Nemzeti Szolgáló Bizottságba, illetve az Országos Tanácsba is, és évekig tagja voltam, illetve szolgáltam ott is. Körülbelül ennyi a történelmi visszatekintés, ami személyesen engem érint, amiről be tudok számolni. Most nem tudom megmondani pontosan, hol tart a karizmatikus megjúlás. Amire a legnagyobb szükség van, és ez már inkább az üzenet része, a fiatalok evangelizációja. Én azt tapasztaltam, hogy velem együtt öregedett a megújulás, legalábbis a megújulásba bekapcsolódott tagok. Mi még ugyanolyan lelkesen és örömmel vagyunk jelen a megújulásba és szolgálunk, de szükség van fiatalokra, és hogyha tehetitek, akkor evangelizáljatok, misszionáljatok a fiatalok felé. Az első, amit üzenetként a szívetekre helyeznék, hogy ne féljetek, legyetek bátrak, ti kiválasztottak vagytok és küldöttek. Sajnos a keresztény katolikusok nem élik a kiválasztottság tudatukat, pedig ez hatalmas ajándék, és egy komoly tartást, tudatot, helyes értelembe vett öntudatot ad, hogy engem az Isten kiválasztott, és arra választott ki, hogy az ő fiának, Krisztusnak a követője legyek, és küldetést adott, hogy tanúságot tegyek az örömhírről. Ti lefoglalt emberek vagytok, az Isten által kiválasztott, lefoglalt, és a Szentlélekkel megáldott, megszentelt tagjai vagytok az egyháznak. Legyen tartásotok, legyetek bátrak, ne féljetek, és tegyetek tanúságot az örömhírről, különösen a fiatalok felé, hogy hogyan kell ma a fiatalokat megszólítani, azt ti jobban tudjátok, mint én. Én fölöttem már eljártak az évek, de a Szentlélek ugyanaz bennetek is, bennem is, és ahogyan nekünk annak idején megmutatta, hogyan kell válaszolni az idők jeleire, a kommunista diktatúra alatt, illegalitásban, aztán legalitásban, ugyanúgy nektek is meg fogja mutatni, hogy a korunk diktatúrái, ideológiai nyomása alatt hogyan kell válaszolni az idők jeleire, és hogyan kell tanúságot tenni a korunk fiataljainak. Ebben az egyik legfontosabb a bátorság lelke. Ne féljetek, örüljetek. Hiányzik az öröm. A félelem mindent átjár. Nem csak a járványtól való félelem, hanem most a háborútól való félelem, a jövőtől, a kilátástalantól való félelem. Legyen bennetek öröm. Amikor Szent Ferenc elküldte a testvéreit misszióba kettesével, akkor azt kérte tőlük, hogy illetve azt mondta nekik, hogy semmi más garancia nem kell ahhoz, hogy higgyenek nektek az emberek, csak az örömetök. Ha látják rajtatok, hogy örültök, mert Isten kiválasztott titeket, mert titeket Jézus Krisztus küldött, és a Szentlélek kent fel, ha látják rajtatok a Isten országának a békéjét és örömét, akkor el fogják hinni azt, amit mondatok. Ez a garancia, ez a bizonyíték. És ez elég, Assisi Szent Ferenc szerint. Ne féljetek, éljétek a hitnek a titkát. Minden szentmisében elhangzik ez a mondat, hogy íme hitünk szent titka. Ezt az átváltoztatás után mondja a pap a kenyérre, borra, Krisztus testére és vérére. Éljétek a hit titkát, az igével való kapcsolatban, az ige lett testé, és Jézus tanítása lélek és élet, örök életet adó igéi vannak. Szeressétek meg, illetve ismerjétek meg Isten szavát, az ő szerelmes levele, az Isten igéje, az ő szava számunkra. Szeressétek, ne csak ismerjétek, hanem szeressétek is ezt a szót. Ha szeretettel olvasunk valamit, az egészen másképpen hat ránk, mint hogyha csak olvasunk valamit. Szeretettel olvassátok Isten igéjét, és ismerjétek, szeretettel ismerjétek, és higgyetek az igébe. Hinni az igébe azt jelenti, hogy ráteszem az életemet Isten szavára. Legyenek olyan igék, amelyek a ti életeteknek a vezérigéi, amire ti ráteszitek az életeteket, és ami megtart benneteket, különösen a krízisek, a nehézségek idején. És ne csak ismerjétek, szeressétek, és higgyetek benne, hanem váltsátok tettekre, és tegyetek róla tanúságot. A hit hallásból ered. A személyes megszólításból lehet tovább, megszólításon keresztül lehet igazán evangelizálni és továbbadni az örömhírt. Nagyon jók a konferenciák, nagyon jók a lelki gyakorlatok, nagyon jók a fontosak a prédikációk vagy egy-egy előadás. De ami igazán hatékony az evangelizációban, az a személyes megszólítás, hogy te szólítasz meg valakit az igével, és látszik rajtad, hogy ez téged betöltött. A Szentírás az a hit titka. Az ige, Isten igéje a hit titka, és a hit és a szeretet számára nyílik meg az értelme. Ugyanígy a hit titka az eukarisztia, a megtört ostja, az oltári szentségben jelenlévő Krisztus. Nem a tudásé, nem a tapasztalaté, nem az érzéseké, a hitnek a titka. És amit a Szentmisében ünneplünk, a elejétől a végéig, azt tegyétek életté, vagy váltsátok életté. Azt kell életre váltanunk, amit a misében ünneplünk. Ezt úgy hívom, hogy az életünk szentmiséje. A hit titka nem csak az eukarisztia, nem csak az Isten igéje, a hit titka a megtört ember is. Ha ránézel egy beteg, szenvedő, nélkülöző embertársadra, nem látod benne Krisztust. De ha hittel nézed, akkor ugyanúgy fel fogod fedezni benne Krisztust, mint ahogy az eukarisztiában a hit által felismered Krisztust, vagy ahogy az igében a hit által felismered Krisztust. A megtört ember, a szenvedő ember, az éhező, a szomjazó, a ruhátlan, az idegen, a beteg, a börtönben lévő, mind-mind a hit titka, mert Krisztus jelen van benne. Ezt ő maga jelentette ki, és nem vonta vissza. Amit ezek közül egynek tettetek, azt nekem tettétek, mondja Jézus, vagy nekem nem tettétek. Éljétek a hit titkát, és váltsátok tettekre a hit titkát. Az igében, az eukarisztiában és a megtört emberekkel való kapcsolatban egyetlen szó az irgalomban. Az irgalom olyan nyelv, amit nem kell lefordítani senkinek, ezt mindenki érti. Akármilyen életállapotban van, akármilyen egészségi állapotban van, akármilyen vallású, az irgalmat mindenki érti. Én olyan egyházról álmodok, amelyik vonzó. Legyen olyan az életetek a Szentlélekben, ami vonzó. Az egyház sokok számára ma rémhír, taszító, és sokan elhagyják az egyházat a botrányok hallatán, vagy pedig a bűnök láttán. Építsétek egy vonzó egyházat, ahova jó tartozni. És ez ennek első fokon a ti örömötök, a ti szeretetetek lesz a vonzása. Olyan egyházról álmodok, amelyik megszólítja az embereket, amelyik behívja az embereket a közösségbe, és ahhoz, hogy az egyház vonzó legyen, ahhoz szeretett közösségek, befogadó közösségek kellenek. Olyan közösségek, ahol befogadják az embereket, anélkül, hogy meg akarnák azonnal változtatni. Elfogadják őket olyannak, amilyenek, és nem csak befogadják és elfogadják, hanem meglátják bennük a titkot. Mindegyikünk, minden embertestvérünk egy kincset hordoz, amit Isten rejtett el belé, és azt ki kell szeretni belőle, azt a kincset. Ha befogadunk a közösségeinkbe embereket, akkor először csak egyszerűen szemlélni kell, mint az eukarisztiát, és befogadni a titkát, az életének a titkát, és megerősíteni a jóban, megerősíteni abban, hogy ő kincs, hogy ő érték, hogy ő a szeretet ajándéka. Egy olyan közösséghez jó tartozni, amely, ahol ezt ünneplik, ahol így fogadják az embereket. És aztán természetesen nem csak a jóban kell megerősíteni, hanem ha szükség van rá, akkor szembesíteni kell az igazsággal őket, akiket befogadunk. Tehát meg kell adni a lehetőséget a megtéréshez. Ki kell tudni mondani nekik azt, hogy ez az út, amit jársz, az nem helyes, az a rombolásba, pusztulásba, vagy egészen a halálba fog vinni. De olyan közösségek kellenek, ahol látják Isten szeretetét, vagy meg tudják élni Isten szeretetét azok, akik oda betérnek. Jézus megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman összeélnek az ő nevében, ott van közöttük. A legkisebb közösségnek is van esélye, mert maga Isten van jelen a közösségben, ha az ő nevében jönnek össze. Egy olyan egyházról álmodok, amelyik nem csak vonzó, és nem csak közösségeket épít, hanem az egységet építi. A gonosz az első pillanattól kezdve támadja az egységet, ő a diabolosz, a megosztó, a szétdobáló, mindent tud utánozni, a gonosz tud proféciát adni, tud gyógyítani, tud erőnyilvánulásokat kimutatni, egyetlen dolgot nem tud. Nem tudja az egységet. Meg is fordítom, ahol nincs egység, hanem megosztottság van, ott biztos, hogy valahol jelen van a hazugság atya. Biztos, hogy jelen van valahol a gyilkos, aki pusztítani jön és ölni akar. Olyan közösségek kellenek, amelyek a szellemi harcot felvállalják. Korunk hazugságkor, árasztják a hazugságot körülöttünk, és szükség van az igazságra. Olyan közösségek, akik fölvállalják az igazságot, és ezért, ha kell, szenvednek is, és meg tudják különböztetni a hazugságot és az igazságot a Szentlélek segítségével. Vállaljátok fel a szellemi harcot az egységért. Mondjatok ellent a személyes életetekben a gonosz kísértéseinek, a gonosz támadásainak. Legyetek az egység emberei, az egység közvetítői, és építsétek az egységet szeretettel, irgalommal és a Szentlélek segítségével. Ne féljetek, örüljetek, ismerjétek fel a hit titkát az igében, az eukarisztiában és a megtört emberben, és éljétek meg a hitnek a titkát, ahogyan az eukarisztiára mondjuk, hogy vegyétek és egyétek, hozzáteszem, hogy tegyétek az igét, az eukarisztiát és a irgalmat, és építsetek olyan egyházat, amelyik vonzó, befogadó közösségekből áll, és az egységet, Jézus végrendeletét, Jézus álmát akarja itt és most megmutatni, mert elérkezett Isten országa, Isten szeretet uralma, és ennek ti és mi is tanúi vagyunk.
Varga László megyés püspök gondolatait hallhatták a karizmatikus megújulásról. Köszönjük a figyelmet!
Hírek.
A történelem is a szeretet és a szenvedés mesdjéjén.